Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót mai adásában földrajzilag messze megyünk, de nagyon közel eső politikai problémákról fogunk beszélgetni. Újságíró kollégámmal, Székely Ferenccel, aki több cikkben is és hosszú idő óta követi az afganisztáni bel- és külpolitikai helyzetet, a katonai beavatkozást, és ami most nagyon aktuális, az amerikai kivonulást. Most amerikai kivonulást mondok, de hát ez egy nemzetközi kontingens kivonulása lesz. Amennyiben tényleg kivonulnak, hát ezt még nagyon nehéz belátni, hogy mi történik Afganisztánban. Arra kértem, hogy segítsen megérteni, hogy ez miért fontos lépés, és mit várhatunk ettől a kivonulástól. Ferenc, mit gondol, hogy tényleg megtörténik? Megjelent egy cikke a Euronews oldalán, ahol úgy fogalmazott, hogy hát privatizálják az ottani jelenlétet. Ez mit jelent?
Ez egy rendkívül összetett, nagyon hosszú időre visszanyúló folyamat, nagyon bonyolult, és ezért nehéz leegyszerűsíteni. Én személy szerint úgy látom, hogy ez a döntés szükséges volt, de talán korai. Vagy talán kellett volna még várni, ahogy a kabuli kormány és több katonai vezető kérte, legalább 2 évet. Addig, amíg a helyi kormányzat és a helyi haderő annyira megerősödik, annyira képessé válik az ország megvédésére, hogy már tudja nélkülözni a nemzetközi haderő, aki ott 2001 óta Magyarországot és Romániát is beleértve jelen van, és biztosította az ország valamelyes nyugalmát az iszlamista lázadóktól és terroristáktól.
Mi a garancia arra, hogy ez a megerősödés megtörténik a következő 2 évben? Hát erre várunk évek óta, vagy évtizedek óta.
Én nem látok etiulatban különösebb garanciákat. Ugye Blinken külügyminiszter sürgősen oda látogatott a döntés után, hogy megnyugtassa az afgán vezetőket afelől, hogy az ország függetlensége és a demokratikusnak tervezett rendszer megmaradhat, de ha nincs mögötte katonai erő, akkor olyan ellenféllel kerülnek szembe, aki nagyon hosszú idő óta, több mint 30 éve folyamatosan szervezi önmagát, szervezi a kapcsolatait, nagyon harcias, nagyon elszánt, és rendkívüli módon szélsőséges. Velük szemben a jelenlegi afgán haderő hiába nagy létszámú, de közel 200 ezres katonaságra van szó, ami nagyon nagy mértékű, de nagyon rosszul felszerelt, vadászgépeik például szinte egyáltalán nincsenek, a helikoptereik még korábbi szovjet típusok. De nem látom magam előtt azt, hogy amennyiben ott egy katonai vákum keletkezik, akkor ezt hogyan fogják tudni betölteni?
Most van itt egy politikai és katonai válság és gazdasági válsággal küzdő ország, amely nem tud talpra állni évtizedek óta, és nem az amerikai bevonulás óta, hanem sokkal korábbról. De azon túl, hogy nekik ez a belső válságuk kezelhetetlen, ha meg akarjuk érteni, hogy a világ térképen mit jelent Afganisztán, és miért van ott az amerikai hadsereg, és miért van ott a NATO, és miért vannak ott a mi katonáink is, akkor mit tudunk mondani a hallgatóknak?
Itt egy olyan fejezethez érünk el, ami egybecseng azzal, hogy a világban a katonai szemlélet, az erőviszonyok, az új stratégiák egészen mások lesznek, mint a korábbiak voltak. Tehát az elmúlt 20-25 évben egy olyan körzetnek a jelentősége, mint Afganisztán, rendkívül nagy volt. És össze lehetett hozni egy igen erőteljes és nagyon elszenne nemzetközi koalíciót, ugye a mi részvételünkkel is, hogy féken tartsuk azt a terror fenyegetést, ami ott jelentkezett, egy népnek a meghurcolását, több mint 6 millió afgánnak a elkergetését az országból, akiknek egy része aztán Európában jelent meg, ugye a menekült hullám során. De most úgy fest, hogy az Egyesült Államok és a NATO átrajzolja a katonai stratégiáját. Amikor Biden elnök hivatalba lépett, az egyik első intézkedés az volt, hogy kiadta a Pentagonnak, hogy készítsenek egy új stratégiai tervet arról, hogy a következő szakaszban mik lesznek az Egyesült Államok prioritásai. És így mondom a NATO prioritásai is a világban. És jelen pillanatban úgy fest, hogy Afganisztán már nem tartozik ebbe a kategóriába, hanem sokkal inkább Kína, a távol-keleti térség, Tájván, a dél-kínai tenger, és új jelenként az északi sarkvidék. És be kell látni, hogy ezen a listán Afganisztán hátrébb szerint.
Azért, mert az iszlamista terrorfenyegetést sorolták hátrább, azt a fajta terrorfenyegetést érzik kevésbé jelentősnek, ami Afganisztánból indult, ugye hát 2001-ben vonult be oda Amerika. Azok ellen, a tálibok ellen, akik a CIA készített fel a 90-es évek közepén.
Igen, ott egy csapda helyzet volt, aminek a következményeit ma már világosan lehet látni. Korábban, amikor a Szovjetunió végrehajtott a invázióját Afganisztánban, és berendezett egy vele barátságos rendszert, akkor kialakult ott egy, mondhatjuk úgy, hogy népi ellenállás, amihez külföldről is csatlakoztak különféle szervezetek harcosai. Többek között ugye ott van a Bin Laden, és létrejön az Al-Qaida, és berendezkedik ott egy nagyon harcias iszlamista társulat, egy nemzetközi társulat, és az Egyesült Államok ezt az ellenállás szövetséget segítette, támogatta, kiképezte pénzzel és fegyverrel. A szovjetek kiszorítása sikerült, és de utána kiderült, hogy sajnos rossz lóra tettünk, vagy Amerika rossz lóra tett, és a tálibok egy saját önálló rendszert tudtak létrehozni 1994 után, ami Afganisztán gyakorlatilag tönkretette. A nemzeti jövedelmi növekedése lecsökkent 1% alá. Iszlamista jogot vezettek be, kegyetlenül üldözték a kisebbségeket. Minden emberi jogot megtaláltak, különösen a nőkét. Most ezt a szövetséges megszállással 2001 után sikerült enyhíteni. Tehát Afganisztán sokkal jobb hely lett a megszállás folytán, mint korábban volt. A nemzeti jövedelem 8-9%-ra tudott emelkedni. A megszálló haderő kiparágatot működtettek. Magánvállalkozások sorra jött létre, akik nagyon szépen fejlődtek. Tehát úgy nézett ki, hogy az ország kezd talpra állni, és talán önállóan is el tud kezdeni viselkedni a világban, hiszen korábban csak 3 ország ismert el a szuverenitását, ma meg szinte mindenki. És úgy tűnik, hogy erre a nagy mértékű katonai jelenlétre talán már nincsen szükség.
Azért elemenítsük fel a szovjet bevonulást és azt a 10 évet, amit ott a szovjet hadsereg eltöltött rendkívüli veszteségekkel 1979. februárja és, ha jól tudom, 1989.
december.
Ez egy rendkívül véres háború volt. De annak a miértjét, ha lehet háborúkkal kapcsolatban bármiféle magyarázatot megfogalmazni, azt elég röviden össze lehet foglalni. A Szovjetunió féltette a közép-ázsiai hatalmi övezetét. És ez volt be Afganisztánban, és ezért az övezetért is, meg hát a Pakisztán határövezetében kiépítendő gázvezetékek építési jogáért is lépett közbe Amerika 90-es években. Tehát akkor érződött egy geopolitikai húzavonal, sakjátszma ezek között az államok között, meg nagyhatalmak között. Közben megszűnt a kétpólusú világrend, Amerika demokrácia exportőrként is eléggé leszerepelt, és megváltoztak ezeknek az államoknak a szerepe is. Most, hogy kijön onnan Amerika, megjelennek sajátos módon, és te erről írtál is, a kínaiak ott is. Mit keresnek ott a kínaiak, és mi lehet a geopolitikai szerepe ennek az államnak, ha megmarad? Egyáltalán a jelentősége.
Nagyon sok minden kérdés merül fel a kapcsán, amit összefoglaltál. Kezdjük a végén. Az új amerikai katonai stratégia egyértelműen Kínára helyezi a hangsúlyt. Ez most már nagyon világosan látszik. Austin miniszter, amikor meghallgatta a szenátus, még a kinevezés előtt, tartott egy bevezető beszédet az elképzeléseivel, és egyetlen egy országot említett miniszterem. És ez Kína volt. Senki más. Sem az oroszokat, sem a közel-keletet, csak Kína. Most ebben a helyzetben, amit a világ bizonyos pontjain nagyon közel áll egy világméretű konfliktushoz, különösen Tájvánra utalok. A két ország közti valamilyen együttműködés, megértés, tárgyalás létfontosságú. Most ezen a helyen is erre lesz szükség, Afganisztán kapcsán. És az várható, hogy az Egyesült Államok meg fogja kérni Kínát, hogy segítsen abban, pakisztáni kapcsolatai, kiváló pakisztáni kapcsolatainak felhasználásával, hogy a tárgyok ne tudják az egész, a tárgyok egy szövetségesei. Ugye figyelembe kell venni, hogy most oda fog özönleni a világ mindenféle máshonnan kiszorító militáns ágazata, például az ISIS, például az Al-Qaidának az UFO egységei, vagy a volt szovjet tagországokban szerveződő terrorcsoportok. Tehát, hogy nehogy egy szélesebb terror övezet jöjjön létre, ami Kínának semmi nem tette.
Kína, amely ország most hát háborút indított az iszlamista szélsőségek ellen, legalábbis szimbolikus szinten, vagy hát nem szimbolikus szinten.
Hát nem is csak szimbolikus, hanem igen keményeskedett.
És hát az ujgur konfliktust is ezzel magyarázza, amit elég nehéz teljes mértékben elfogadni és elhinni a kínai hatóságok részéről. Na, de hát mit tud tenni Kína ott?
Hát rengeteg mindent. Óriási a befolyása, illetve növekvő a befolyása abban a térségben is, hiszen az Egy út, egy övezet program keretében, amit ugye CM 2012 környékén jövődött meg, Kína nagyon sok felé terjeszkedik a világban, gazdasági, pénzügyi és katonai eszközökkel. És az egyik fő útvonala, mint te is említetted, Pakisztánon átvezet nyugat felé. De neki elemi szükséglete az, hogy Afganisztán ne álljon útjába, mint veszélyes tényező ennek a folyamatnak. Tehát egy ilyen együttműködést én el tudok képzelni. Hogy Kína közre működik abban, hogy itt ne jöjjön létre egy terrorista sziget, ami az egész világot fenyeget.
Ebben a térségben megbukott a katonai szempontból nem alábecsülendő Szovjetunió csúfosan. Ebben a térségben Hát nem tudom, mennyire fogadod el ezt a mérleget, amit én most mondok, de megbukott az Amerikai Egyesült Államok is.
Nem bukott meg. Nem? A Szovjetunió megbukott, az Egyesült, tehát a mi szövetség, a Nyugati Szövetség nem bukott meg. Nem szenvedett katonai vereséget.
Hát, de nem is érte el azokat reményeket. Nem is érte el azokat a célokat, amiket kitűzött. Instabil, nagyon instabil az ország, és ami rendkívül elgondolkodtató, hogy hát bizonyítást nyert, hogy mennyire korrupt ez a fajta jelenlét, és hogy mennyire nem tudta önmagát megszervezni és kontrollálni.
Ezt kétségben. De egy különleges helyről van szó. Egy olyan helyről, ahol törzsi hagyományok egészen másfajta kulturális, vallási, történelmi előképek léteznek.
Jó, de én most a bukáson nem a tálibok, hogy nem fogott a tálibok.
Nem a katonai bukásra gondolsz, hanem a politikai.
Hanem arról a korrupcióról, amit az Afganisztánban irányított pénzforrások felhasználásával kapcsolatban.
Igen, ez nagyon súlyos valóban.
A kirendelt amerikai intézetek és egységek követtek el. Tehát, hogy elfolyt ez a pénz. Tehát ilyen szempontból itt, ehhez a bukáshoz az afgánoknak semmi köze. Ez az amerikai, meg a nyugati, meg a NATO, meg a nemzetközi segélyrendszereknek a bukása. Nem csak Afganisztánban látjuk, de ott azért a korrupció mértéke, tehát ott azért az kemény volt.
Igen, erről egészen durva olykor találgató számok keringenek. Az afganisztáni háború eddigi költségeit $1000 milliárdra becsülik. $1000 milliárdra. Felfoghatatlan összeg. És ehhez képest valóban nem sikerült azt a célt elérni, hogy hátra tudjunk hagyni egy stabil, működőképes, a nép által támogatott, megválasztott rendszer. Ezt én inkább kudarcot nevezem, nem bukásnak. De kétségtelen, hogy rámutat arra, hogy újféle módokon kell kezelni ezeket a konfliktusokat a 21. század. Másfajta megoldások kellene.
És ezt tudni fogják a kínaiak, úgy látod? Vagy...
Nem, biztos, hogy nem a kínaiak. Erre nem tudok neked válaszolni, tehát valószínűleg sokkal nagyobb lesz az újfajta hadviselő szerepe. Nem kell ott állomásoztatni 100 000 katonát, gyűrtozható méretű haditechnikákat, a vezetéken járó költségeket, és az ezekkel járó korrupciót nem kell elviselni. Ugye, mint hogy meg is írtam, nagyon nagy lesz a szerepe a privát hadseregeknek. Azoknak, akik nem vonulnak ki Afganisztánból. Most a kivonulás az a NATO és a hozzá csatlakozott országok hivatalos katonai erejének a lelépése lesz, de ettől még az amerikai befolyás, a titkosszolgálati befolyás, a titkos eszközök, a katonai magánvállalatok szerepe meg fog maradni. Hogy ez elegendő lesz az ország biztonságának a megvalósítására, magyarán a tálibok hatalom átvételének a megakadályozására, ez nagyon kétséges.
Mi az, hogy értsünk a magánhadseregek alatt? Ezek micsodák? Mit csinálnak?
Ezek magáncégek egyre növekvő számban. Ezek az amerikai költségvetésből kapnak megbízásokat olyan feladatokra, olyan helyeken, ahová hivatalos katonasságot, hivatalos megtervezett hadműveleteket nem lehet végrehajtani.
Mert?
Mert a diplomácia, mert a politikai okok, nemzetközi egyezmények, sokféle akadály áll az útjában annak, hogy egy ország fogja a hadseregét, és oda küldje valahol.
De az nem jelenti azt röviden, hogy megkerüljük a nemzetközi egyezményeket, és lassan a hadászat kicsúszik az eddigi nemzetközi jogi és diplomáciai keretekből, és ellenőrizhetetlenné válik?
Ez már nagyon régóta folyik. De ezt jelenti, amit mondod. De például a Blackwater csoport, amelyik 10 éve jelen van Afganisztánban, és az Egyesült Államok legnagyobb katonai magánvállalkozása. Az a világ minden pontján, Venezuelától a Közel-Keleten át, mindenhol jelen van, és elvégez olyan feladatokat, amiket a hivatásos állomány nem tehet meg. Vagy amit egy kormány nem vállalhat el. Vagy amit egy kormány azt mondhatja, hogy nem is tudok róla. Ez nem az én dolgom, ezt nem én csináltam. És ilyen vállalatok nem csak az amerikai, hanem szerte a világban léteznek.
És ezek a vállalatok annak a szolgálatában állnak, értelemszerűen, aki többet fizet.
Természetesen.
Ezt nem nevezném a geopolitikai biztonság erő és átláthatóság erősödésének.
Nem, biztos, hogy nem az. Tehát a világ biztonságát az továbbra is a törvények, a nemzetközi jog és az államok által működtetett haderőknek kell fenntartani. Ezt nem lehet kiadni az erőt. Azt ki lehet adni az erőt, de éppen ma jelent meg a Washington Postban egy hosszú írás arról, hogy az afganisztáni kivonulás az egy hiba. Elkapkodott. Túl korai. De vannak olyan eszközök, amelyekkel talán lehet enyhíteni a hatásait. És többek között említi azt, hogy hát bizonyos problémákat nem születetlen a hadseregeknek kell megoldani, vagy ellátni.
Elkérdezik arra, hogy miért is olyan sürgős a Biden adminisztrációnak ez a kivonulás, azok után, hogy a Trump adminisztrációt nagyon sok kritika érte, de még egy picit idézzünk el a magánhadseregek jelentőségénél, mert te említesz ezen a bizonyos Euronews oldalán, magyar nyelvű oldalán megjelenő cikkedben egy jelenséget, hogy a afganisztáni etnikai kisebbség most retteg az amerikai kivonulásástól, és...
És a nép nagy, nem csak az, igen, nép egészében is a lakosság több mint fele aggódik, hogy mondtam, fél a következő.
A hazarák, akik a legfenyegetettebbek, igen, ebben a konfliktusban, hát azok saját hadsereget toboroznak, apropó privát hadsereg. Engem ez borzasztóan emlékeztet arra a folyamatra, ami most például Myanmarban zajlik, ott is az etnikai vallási kisebbségek, miután éveken át a legszörnyűbb elnyomásnak voltak kitéve, elkezdtek fegyverkezni, és most a legradikálisabb és a legkiszámíthatatlanabb katonai jelenlétet ezek a militáns csoportok jelentik.
Igen.
Ez is egy tendencia.
Ez itt is így.
Hogy ebből mi lesz?
Tehát, nem hogy... Valószínűleg a káosz. Ez egy káosz felé mutatója, amiről én személy szerint még nem látom, hogy hogyan fogják ezt kézben tartani. Afganisztánban, mint Myanmarban is, Afganisztánban is nagyon sok kisebbség él. És ők rendkívüli módon kitettek, vagy fenyegetettek az iszlám fundamentalizmussal szemben. Nem nagyon van más választásuk, mint valamilyen fegyveres fegyverkezés.
Amikor az iszlám fundamentalizmusról beszélünk, akkor ennek áldozatai között magukat, a muszlimokat is meg tudjuk nevezni.
Hogy? A tálibok által elkövetett afganisztáni terrorcselekmények áldozatainak 80%-a helyi lakos. Pont. Tehát nem amerikaiak, vagy nyugatiak, hanem helyi lakosok.
Illetve azok a helyi lakosok.
Azok az újságírónők, akik te is írtál, meg én is, hogy most a célzottan vadásznak olyan nőkre, akik merészelnek közszereplés rá.
Igen, bő egy hónappal ezelőtt.
Vagy a Kabuli Egyetem könyvtár ellen intézett támadás.
Igen, azoknak a hallgatóinknak, akik nem figyeltek fel erre a hírre, bő egy hónapja, három, nem is újságíró, csak gyakornok lányt.
Gyakornokot, igen.
Tévés gyakornok lányt végeztek ki. Hát, és nagyon nagy veszélybe vannak azok, ez egy morális felelőssége az ott állomásozó nyugati haderőknek, mindazoknak, akik valamilyen szinten tolmácsként, sofőrként, a legkisebb szolgálatokkal is, de együttműködtek a nyugati kiküldöttek.
Vagy beszállítók. Nagyon sokan vannak.
Igen.
Több százezer afgán, kisvállalkozás, kisvállalkozó, beszállítóként, varrónőként, fuvarosként együttműködött a megszállókkal, többek között velünk is. Őrájuk egészen biztosan veszélyek várnak az értelmiségre, a közigazgatásban dolgozókra, a bírókra. Tehát az, hogy az afgán társadalomban most egy szorongás, aggódás, félelem alakult ki, az egyáltalán nem meglepő.
Akkor miért ilyen sürgős, és hogy fog lezajlani ez a kivonulás? Mondjuk, hogy kivonulás, de hát ez egy bonyolult
folyamat. Miért ilyen sürgős? Az elnök döntésében, amit nagyon, nagyon nehezen hozott meg, hiszen a határidő, ugye a tavalyi dohai megállapodás szerint kivonulási határidő, az május 1-e. Most két hét múlva, mindenkinek el kellene onnan tűnnie, aki a megszálló kontingensnek a tagja. Ez képtelenség. Nagyon későn hozta meg a döntését, nyilván nagyon mélyen meg is gondolta. Én remélem és feltételezem, hogy alaposan megnézték a pró és a kontra okot. A sürgősségben benne lehet az, amit mondtam, ugye a geopolitikai erőviszonyok eltolódása. Benne lehet az is, hogy ez a háború ez nagyon-nagyon régóta tart. 20 éve. Az Egyesült Államok leghosszabb háború. És már nem okoz az amerikai közvéleményben olyan nem várt külön érzelmeket, mint a legelején, amikor az Egyesült Államok egy sok hatás alatt, ugye a Vickers-Torres lerombolások után szinte követelte ezt a Boszkút. Ma már ez a hatás elment. Ott vannak a tényleg rendkívüli költségek, amivel ez a háború jár. Ez az Egyesült Államok másik legdrágább háborúja, a második világháborúhoz, második legdrágább háborúja a világháború után. Tehát azt, hogy valamint van egy egyezmény. Tehát kötöttek a talibánnal egy egyezményt, hogy ki van olyan. Tehát azt előbb-utóbb be kell tartani. Ha nem tartják be, akkor várható lett volna, ami most is fenyeget, hogy újraéleznek a terrortámadások, sőt, netán már a szövetséges haderőt is elkezdik újra támadni.
Hogy zajlik ez a kivonulás?
Erről csak találgatásokat olvastam. Óriási logisztikai feladat. Gondoskodni kell arról, hogy például a hátrahagyott eszközöket, haditechnikai, katonai, elektronikai eszközöket jó kezekben hagyják ott. Megbízható kezekben, és lehetne kétségek, hogy az afgán hadsereg és a titkosszolgálat erre alkalmasak. Aztán ott a személyi létre, hogy 15 ezer ember, valamint a polgári egyéb alkalmazottakat is haza kell hozni. Hogy ez mennyi időt fog pontosan igénybe venni, elvileg ugye szeptember 11-ig be kell fejeződni. De biztosan veszem, hogy sokkal tovább fog tartani.
Hogyan hat
a költsége, ez? A költségei pedig hát felmérhetetlen.
Hogyan hat ez az egész folyamat? Meg hát ami Irakban történt, ott is hát az negatív példa arra, hogy hogyan lehet kivonni csapatokat. A NATO együttműködési rendszerére, és egyáltalán a NATO szerepére.
A NATO ahogy én figyeltem ebben az ügyben, nagyon higgadt és nyugodt magatartás tanúsított. Ugye a főtitkár is, meg a tóvizők is, meg a tagállamok is, a kormányzatok is azt mondták, hogy ennek az expedíciónak a vezető ereje az Egyesült Államok, döntse el, hogy mi legyen, és a NATO alkalmazkodik. Februárban a NATO csúcsértekezletén a fő hangsúly az volt, hogy maradunk, ameddig a feltételek létre nem jönnek a kivonuláshoz. Nekem az az álláspont a kedvemre volt. De úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok most ezt fölgyorsította. És a NATO ezt tudomásul fogja venni, és nyilván végrehajtja.
Lehet ennek a váratlan fölgyorsulásnak amerikai belpolitikai magyarázata?
Lehet, persze. Hát a Biden kormány olyan napirendet küzdött maga elő, amit én még életemben nem láttam. Abban az értelemben, hogy ügyek, döntések, nagyon fontos téma, olyan gyors, szinte futószalagszerű tárlása, ami közül egy is elég volna egyetlen egy elmeti ciklusra. Gondold vége. A bevándorlás, a déli határállapota, a Covid-válság, a fegyvertartás szabályozása, a rendőrségi reform. És most hittem, soráltam hosszasan. És ezeket ők nagyon gyorsan intézik. Valószínűleg ezt a teret le akarták rakni a vállalat.
Kérdés, hogy ennek milyen áldozatai és milyen hozadéka lesz, ezt most tippelni nem tudjuk. Ami biztos, hogy közép-kelet-európai vonzata is van ennek a kivonulásnak. Több ezer romániai katona vett részt eddig az afganisztáni kontingensben. 28 romániai katona halt meg a csatatéren, vagy a frontvonalon. Csak hogy a hazai adatokat említsem.
Akkor hozzáteszem a magyar adatot. Ugye Magyarország is több fordulóban vett részt ebben a hadműveletben, és a veszteségeink 7 főre. Úgy akkor feltűnő az, nem tudom, hogy a román adatok milyenek, feltűnő az, hogy a veszteségeknek a nagyobb része az nem katonai ütközet volt. Nem pokolgépes merénylet, baleset, egyfélék.
Én a romániás működését ismerem valamennyire, ők az elhárításnál dolgoztak, és az áldozatok többsége pokolgépeket hatástalanított, amikor.
Igen.
Valamilyen.
Igen. Az egyik magyar tisztis pokolgép hatásrendes között veszett a jelentést. Nem közvetlen hadműveletekben.
Tehát két okból nagyon furcsa, meg nehezen feldolgozható ez a vesztesség, meg ez a katonai jelenlét. Az egyik az, hogy ezeknek az államoknak, közép-kelet-európai államoknak a jelenléte az azért volt fontos, mert a NATO tagság felvétel után kvázi egy ilyen, hát hogy bizonyították azt, hogy érdemesek voltak erre a felvételre. Románia stratégiai szerepe ez alatt, az évtized alatt teljesen megváltozott, megnőtt, és hát ugye itt egy ilyen bástyájává vált Kelet-Európának, a NATO-nak. Ez az egyik. A másik pedig, és ez a tényleg a romániai abszurd, hogy az afganisztáni kontingensben részt venni, az egy egzisztenciális főnyelemény volt. Nagyon sokat romániai viszonyokhoz is, de hát világszinte is nagyon sokat lehetett keresni, és azért kockáztatták romániai katonák az életüket, hogy megkapják ezt az esélyt. Sőt, ki is robbant korrupciós botrány, mert az a gyanú és vád fogalmazódott meg, hogy úgy lehet kikerülni Afganisztánban életet kockáztatni, hogyha az ember ezért fizet. Korrumpálja a rendszer. Tehát, hogy itt ilyen szinten is megjelentek ezek a problémák. És ennyire be volt vonva ez a társadalom is ebbe a amint mondtam, látszólag messzi történetben.
Nézd, a részvételünk egészére vonatkozó megállapításokban nem értek egyet. Én nem hiszem, én szeretném nem hívni azt, hogy mi azért voltunk ott, mert jó pontot akartunk szerezni a NATO tagságban. A NATO nagy hatalmai szemében, és próbáltuk magunkat valahogy helyzetbe hozni. Hanem én arra gondoltam akkor, amikor Magyarország közölt a részeszerben, de akkor most később az iraki háborúban is, ott akarunk lenni azokon a helyeken, ahol a demokrácia, az emberi jogok, a szabadság eszméje védelemre szorul. Nekem ez a fő szempont. Az, hogy egy katona egzisztenciálisan a maga személyét illetően vállalja ezt a feladatot, és hogy mennyiért vállalja. Én ezt nem tartom annyira jelentős kérdésnek. Ezek egyéni döntések, kockázatot vállaltak, nagyon magas kockázatot. Ez nyilván nagyon magas elismeréssel kell, hogy járjon. Nekem ez nem jár a fejemben, őszintén szólva. Hanem inkább azt sajnálom, hogy nehogy az derüljön ki, hogy ez az erőfeszítés nem volt sikeres.
Hát a fegyveres erők
hiába van.
Morális elkötelezettségével kapcsolatban én sokkal szkeptikusabb vagyok, de nincs más út, mint hogy valamiféle jogbiztonság erősödjön.
Az lett volna sikertörténet, hogyha a kivonulásunk úgy zajlik, hogy az afgán nép választ egy stabil, erős kormányt. És sikerül ezt a kormányt úgy, ha szabad így fogalmazom, kistatírozni, hogy meg tudja magát védeni, és legfeljebb néha csak támogatásokra, együttműködésekre jön. Ezt nem sikerült elérni. És ez nagyon fájdalmas lett.
Bízunk benne, hogy lehet jó vége is ennek a történetnek. Mindenkit arra bíztatok, hogy kövesse és keresse Székely Ferenc elemzéseit. Most jelent meg a Euronews oldalán egy hosszú és fontos összefoglaló attól, hogy hogyan szabadul Amerika a leghosszabb háborújától. Várunk vissza hullámhosszainkra, és lássuk, hogy mi történik. Legyen jó vége. Köszönöm szépen.
Nagyon remélem. Köszönöm, és köszöntök mindenkit.
Ez volt az Értsünk szót adása ma. Hanganyagunk, mint mindig. Most is visszakereshető lesz a hangarchívumunkban. Véleményüket, hozzászólásaikat a rádió honlapjára, illetve személyes szakmai Facebook oldalamra várom. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk szót szerkesztője, vendégem Székely Ferenc volt, mindketten tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk. Viszont hallásra!